Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Sokszor jobban megértünk valamit a szemünkkel, mint az értelmünkkel. A gyerekeken különösen tapasztalhatjuk, mennyire erős megértés az, ha látunk valamit. Ezt az emberi képességet használja ki sokszor galád módon a mai fogyasztói világ. Most azonban egy olyan kiállításra hívjuk hallgatóinkat, ahol jól használják ezt az emberi képességet. A mai Manóházban, a Nagymező utcában nyílt egy sajátos Calvin kiállítás. Fényképekkel mutatják be a magyar reformátusságot. Nagy Villő, a kiállítás munkatársa mutatja be a képeket, persze ezeket látni kellene, de egy kis kedv csinálónak hallgassák meg a tárlatvezetést.
Az első képcsoportom Bócsi Krisztián képeit láthatjuk. Ő szatmári születésű. Először a National Geographic kérésére csinált képet a szatmárcsekei temetőről, és Kincses Károly felkérésére ment vissza újra a temetőhöz, hogy további felvételeket csináljon.
Miért különleges ez a temető?
Csónakos vagy csanakos fejfás temető, aminek az eredetét nem ismerjük. Hát mi van a temetőben éjszaka, amikor egy látogató sincs, ezt ugye nem nagyon ismerjük.
Itt egy új fotográfus.
Azt hiszem, a 80-es években volt egy olyan könyv, hogy Boldogok, akik házadban laknak. Szebeni András fotóst kérték fel, hogy a katolikus egyháznak a hitéleti képeit fotózza. A könyv sikeres lett, és ezen felbuzdulva felkérték, hogy református témában is csinálja meg ugyanazt a sorozatot. A képek el is készültek, viszont közben jött a rendszerváltás, és a kiadó elállt a megjelentetéstől. Nagyon boldog volt, mikor Kincses Károly kérésére újra a dobozból előszedhette ezeket a lassan 20 éves képeket. Nem tudom, hogy ez lehet, hogy Bölcskei Gusztáv volt. Református kollégiumban órát tart. Ezt a képet a kurátorunk úgy hívta, hogy Nyilas Misi a református kollégiumban. Egy kis vékony szemüveges kisfiút látunk könyv fölé görnyedni a kollégiumi szobában. Száradó ruhák, kopott asztalok és szekrények között. Presbitériumról készített kép, ahol a terítőn az olvasható, hogy a szeretet soha el nem fogy, és eléggé megtört és morcos idős arcok néznek szembe a gyülekezet nő tagjaival. Hernád Géza, ő a portréfotóiról nevezetes, és őt arra kérte föl Kincses Károly, hogy egy gyülekezetet keressen fel, és ott portrékat készítsen, hogy itt olyan érzéset támadjon a látogatónak, hogy református emberek is ugyanolyanok, mint ők, és ő főleg fiatalokat választott. Felirat azt mondja el, hogy beszélgetett is ezekkel a fiatalokkal, akik elmondták, hogy saját elhatározásukból sokszor családi indítatás nélkül kerültek a budai református gyülekezetbe. Ezek a képek Dudás Szabolcs képei, Vajdaságban készültek, ő maga is vajdasági származású. Onnan jött Magyarországra a háború idején, hogy ne vigyék el katonának, és ez a legdélebbi református gyülekezet, és ott készültek ezek a fotók. Itt pedig az egyetlen vallási közoktatási intézmény Szerbiában. Gyászjelentés a templom előtt, itt azt gondoltuk kiemelni, hogy két teljesen magyar nevű embernek a tökéletesen szerb nyelvű gyászjelentését olvashatjuk, tehát hogy ez egy sajnos pusztuló falu magyarság szempontjából.
Még sorrendben is írtak, hogy Bisák Imre, Bisák Márton, tehát a névsorrendet megőriztek.
Igen. Fekete András pedig ebben az évben utazott le a debreceni református kollégiumba, és ott készített képeket. Egyaránt láthatjuk a szorgalmasan tanuló diákokat, és a focizó, meg evő gyerekeket. Túri Gergely, ő riportfotós, és a Betesda kórházban készített képeket. Ő bement egy keddi napon megbeszélni a főorvossal, hogy jön akkor fotózni, és éjszaka a gyereke eltörte a kezét, úgyhogy az egyik képen a kisfia látható, amint tolják ki a műtőből. A kisfiú azóta jól van, itt is volt a megnyitón, a papája nyakában ült. És azt hiszem, hogy ezek a képek másnap egészen mások lettek volna, hogyha ez a baleset nem jön közbe. Nagyon érezhető a fotósnak is az érintettsége. László János légifotókat készít mindenféle magyarországi műemlékről. Az utazó kiállításunk az ő fotóinak egy nagyobb válogatásából fog összeállni. Ezek talán a legnagyobb a hatású képek. Haris László a Vizsai Bibliához utazott le, és azt hiszem egy héten át készítette ezeket a fotókat.
Nagyon sok kép van, ez különben érdekes, amikor egy-egy gesztus, vagy egy-egy kéz, vagy mondjuk itt egy énekeskönyv közelről, tehát valami pici szeletet kiragad.
Igen. Neki amúgy is ez a specialitása, hogy a mikrokozmoszban a makrokozmoszt megmutatni, nagyon közelről fotóz például festményeket. A kedvencem az, hogy a tükör által homályosan ige szakaszt is kiválasztott, ezt nagyon érdekes így tényleg üveg mögül nézni, azt, hogy tükör által homályosan látunk. A Vizsai Biblia ilyen közelről úgy néz ki, mintha textilből szőtték volna, és mintha még a nyomdafesték is nedves lenne rajta. Középen pedig a Vizsai Biblia egy panorámakép közepén látható. A kép egyik sarkában a középkori, még a katolikus időkből való Szent László freskó részlete, középen a Biblia, és zárul jobb oldalt a templom sarkában a magyar zászlóval. Sajátos magyar összképet adva, 17 fotóból állította össze sok-sok nap munkával ezt a képet.
Csodálván mondom, micsoda az ember, ki te tőled ennyi dicsőséget nyer. De micsoda az embernek fia, kiről felségednek van igondja. Felséges Isten, kegyelmes Úrunk, mely csodálatos a te neved nálunk. Felségednek, mely nagy dicsősége, mellyel teljes e föld kereg.
Nagy Villő kiállításra való invitálása után következő beszélgetésünk is megmozgatja majd a képzelő erőnket. A Budapest Káposztás megyeri templomot jártuk körbe Zámbó András lelkésszel, abból az alkalomból, hogy egy jótékonysági koncert lesz a templom javára, 20-án pénteken délután 15:30-tól a Zeneakadémia nagy termében.
Maga ez az alsó tér, ez olyan 200 fős, de a karzaton is majdnem ugyanennyien elférnek.
És milyen magas ez az épület? Most ugye még nagyon érdekes, mert az eget látjuk.
A legmagasabb része talán 9 méter lesz.
A torony az már kész van, ez nagyon szép.
Annak készen kellett lenni, elég hamar, mert ott jönnek be a közművek, meg az a legmagasabb pontja. Karácsonykor például két gyermek karácsonyi istentiszteletet tervezünk, mert 2x200 ember jelenik meg. A hittanosok miatt, és mind az 5 óvodában és mind az 5 iskolában ott vagyunk. Ezeknek talán a fele, vagy még annyi se a gyülekezetünknek a tagja, és a többi kívülálló családokból való, több száz embert jelent. Laza kapcsolatban vagyunk velük, leállítják a hajnalkát, vagy a macit, akik a hitoktatók, vagy engem, beszélgetünk, elindulnak beszélgetések, hát persze mi meghívjuk a saját alkalmainkra, hogy van, aki eljön, van, aki még nem, hát a többsége nem jön el, de óriási munka, tehát őket végig kéne látogatni, hogy érezzék, hogy törődünk velük, hogy nem csak a gyerekkel, meg ami a gyereknek kell, ami a gyereknek jó, az nekik is jó lenne, tehát óriási a misszió mező.
Most a templom épület gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy éppen csak azt várja, hogy a sapka a fejére kerüljön.
Pontosan, tető kellene rá, és hogyha ez megvan, akkor már csak a nyilászárok, és már csak a burkolatok, és aztán már benne is vagyunk. Jó reménységünk szerint az még 1-2 év, de nagyon várjuk már. Nagyon sok a program, és a jelenlegi háznak az 1/3 működik most. Most ez a tetőépítés, ez fontos, még azért hiányzik belőle kis pénz, tehát ez a jótékonysági koncert is jó lenne erre, hogy is akkor már tisztában látnánk, hogy mi, mennyi, mikor.
Mi lesz ez a jótékonysági koncert?
Sikerült megkapni a Zeneakadémia nagy termét. Előttünk van képszerűen is, hogy ez a közel 100 résztvevő, ilyen nagy nevek, az Akadémia Bónus 4-es, Korvina Konzort, akkor Bolyki Balázs, Déri György, Jazz and More. A Mistral együttes még talán hasonló műfajú. Hát Pál Úr János ugye az orgona műfajában, Szabóki Tünde, aztán az Orfeusz zenekar és a Pörszöl kórus, Vashegyi Györgyel, végül, de nem utolsó sorban a saját kis kórusaink, hittanosoknak a kórusa, sőt a gyülekezet felnőtt tagjainak is a kórusa fog szerepelni.
Sok templom épül, sok renoválás van, mindenki nyilván a saját kis gyülekezeti ügyét tartja az ügynek. Ez az ügy, ezt hogy lehetne megfogalmazni, mi ez az ügy?
Ha valaki kívülről körbejárja a templomokat, azt mondja, na, hát egy egyháznak a épülete, jó. De hogyha tényleg jó körbejár, akkor például az egyik dolog, amit észrevesz, hogy van egy játszóterünk. Tehát szívesen látjuk a gyermekeket.
Láttam, hogy ott kivarakva a játszótér 10 parancsolat, ez nagyon tetszett.
Nyilvános a játszótér, tehát nem a lelkész gyerekeinek van, nem a gyülekezet gyerekeinek, hanem ide bárki bejöhet, aki ezeket a 10 parancsolat szavait betartja. Hát alapvető együttélési szabályokról van csak szó. Valahol a templom mi vagyunk. A templom az egy szolga, egy eszköz arra, hogy a találkozások létrejöjjenek, hogy itt Istent megismerhessék. Egy ilyen újfajta istentiszteletet is elkezdtünk, amely egy olyan formátumú, mint hogyha egy ilyen kávéházban ülnénk, asztalok körül gyertyafény, a prédikátor egy 5-10 percet beszél, de utána kérdéseket ad, és akkor az asztaltársaságok ezeket megbeszélhetik, és úgy is hívjuk ezt, hogy párbeszéd, istentisztelet. Ez egy ilyen előszoba, gyülekezet előszobája. Ide olyanokat hívunk, akik még most barátkoznak az evangéliummal, még most keresik Istent.
Van reménység arra, hogy ez be lesz fejezve így 8 év után?
Most már egyre jobban látszik az alagút vége, hogyha tényleg most tető kerül rá. Már így is imitamot használtuk a templomot, tehát volt, hogy szabadtéri istentisztelet a templomban. Mégis a nyilászárók és a burkolatok már gyaníthatólag egy-két éven belül ugye helyükre kerülnek, legkésőbb 2011 őszére, ami pont egy 10 éves jubileum lesz. Reméljük, hogy akkor átveszik a templomot, és akkor felszentelés várható.
Végül két gyermekekkel kapcsolatos könyvet mutatunk be. Az első Nagy Péter, budafoki református lelkipásztor, 60 pár perces című könyve. A budafoki gyermektanításokat adja közre. A lelkipásztor számára is születésnapi meglepetés volt a kötet megjelenése. A másik, egy kedves hallgatónk, Nagy Károlyné kötete, melyet Nyíregyházán adott ki kisgyermekeknek a teremtésről. Ez a nagyon igényes könyv felsorolja a teremtés napjait, és arra ösztönzi a gyermekeket, hogy ők is csodálkozzanak el minden megszületett élőlényen. Először tehát Nagy Pétert hallják.
Minden istentiszteleten van egy rövid 3 perces gyermektanítás, ahol kis egyszerű kis módszerrel, egy hasonlattal próbálunk valamifajta olyan dolgot mondani, amit a gyerek is el tud magába helyezni, és mégis el tud vonatkoztatni a konkrétumok világából, hogy ez nem könnyű a gyerekeknél, kicsit absztraktabb fogalmak felé, nyilván magáról, Istenről, Isten szeretetéről, irgalmáról, és mind arról, ami hát hetente jön, nem kapcsolódik az igehirdetési textusokhoz, hanem alkalomról alkalomra kell kitalálni, ami éppen eszembe jut. Tehát.
Hogy kell ezt elképzelni?
Kihívom őket az urasztalához, körbeállunk, köszönünk jó hangosan, és azután hangzik el ez a kis rövid tanítás. Föl voltak véve, ezek föl vannak téve az internetre, kivettek vagy 200 ilyen rövid kis tanítást, azt átnézték, legépelték iszonyú nagy munkával. Ebben valóban semmit nem tudtam, és akkor a végén 60 kis történetet, ugye a 60 éves születésnapomra komoly nyelvészeti munkával az élő beszédből úgy kellett lektorálni, hogy én elolvasom, azt érezzem, hogy ezt én mondtam. Így megszületett, és akkor a harmad kiadó vállalta, tényleg sikerült a meglepetés.
Milyen szempontokat követsz ezekben a tanításokban?
Az, hogy a gyerekek ott szerepeltetve vannak, ez egy igen régi dolog, mert hiszen ezt láttam én még diákkoromban, gimnastakoromban Németországban, pontosnak tartják azt, hogy a nagy gyülekezetben valami módon a gyerek kötődjön, még ha a gyerek Isten tiszteletre ki is megy, az Isten tisztelet egy részén ott van, az elején ott van.
Nagyon sok templomban a gyerekek már eleve be se jönnek a templomban.
Így van, így van. Itt viszont része készül rá, és azt nyugodt ki is bírja, mert tudja, hogy aztán szépen kimehet. A gyerek tanításokat pedig hát úgy kell csinálni, hogy a gyerekek, vagy legalább egy része a gyerekeknek ezt élvezze és várja. Fontos persze az is, hogy ha a gyerek megérti, ami ugye nem könnyű, akkor egy biztos a felnőttnek megértik.
Jól érzékeltem, akkor általában ilyen itteni példákat kerestél.
Ritkán mondok olyat, ami Ez nekem magamnak nem fűződik élményem, annak lesz ilyen életszaga.
Kérném szépen a gyermekeket, gyertek csak bátran, gyertek. Fogd meg a kezét, úgy. Meg vagytok, jó? Na akkor jó hangosan, áldás békesség. Ez igen. Elmesélek nektek egy érdekes történetet, elsőre félelmetesnek tűnik, de nem az. Minap este, vagy inkább éjszaka kimentem az udvarra. Hát ugye már sötét volt, itt ott égtek a lámpák, és csak látom, hogy valami ott mozog egy olyan érdekes dolog a földön. Hát mondom, mert nem lehet egy sündisznó, mert egy óriási volt egy sündisznóhoz képest. Egy nagy olyan szürke, vagy fekete, egy sötétbe bozontos, nehezen kivehető valami. Néztem, még mozgott is, olyan szépen, mesztelenül. Hát mondom, mi lehet ez? Netán valami géntechnikával megnövesztett óriási sündisznó, hát az biztos nem lehet, de pont úgy nézett ki. Mondom, megnézem, nehogy nekem rászabaduljon valami mutáció a parókiára. Ahogy ott forgok, jövök, egyszer csak leesik a tantusz, hogy az én fejem árnyéka. Azt néztem sündisznónak a sötétben, óriás sündisznónak, hogy voltak kételjeim, meg egy kicsit ugye az emberben szorongás, tehát ha nem az, akkor biztos valami borz. Hát szóval volt az emberben egy szorongás. Aztán észrevettem, hogy ez nem más, mint az én fejem árnyéka, és az jutott eszembe, hogy félünk attól, ami nincs, de amitől félnünk kellene, attól nem biztos, hogy félünk mindig, igaz? Ugye árnyékra vetődünk, félünk, meg le akarunk birkózni. De vannak dolgok, amiktől nem félünk, pedig azoktól kellene, és azok valóságosak. Hát például én azt gondolom, hogy a rossz társaság az egy valóságos dolog, attól félni kell. Aztán csibészségek kiötlése, esetleg megverni valamelyik társunkat. Hát ezek nagyon valóságos dolgok, mert aztán valóságosan is sír az, akit megvertem. Félni kell attól, hogy gyerekeink éjjel egykor még tévét néznek. Ettől félni kell bizony, mert másnapra olyan lesz, mint a kórokos. Szóval tudnék még sorolni egy rakást, de most itt ám az a lényeg, hogy azt értsük meg, hogy vannak dolgok, például a sötét, attól nem kell félni. Álnyékoktól se kell félni, persze nem máskálunk sötétben az utcán egyedül, de a valós dolgok azok, amik ártanak, és attól kell félni nekünk, és arra kell vigyázni, ne kerüljünk a rossz dolgok közelébe. Köszönöm szépen, áldás, békesség, na szaladjatok!
Bizony a gazdámban mindig bízhatom, gondolja, ha kicsi bari fönn a vállamon. Én pedig örömmel hazalépdelek, barátaim velem együtt mind örüljetek. Én pedig örömmel hazalépdelek, barátaim velem együtt mind örüljetek.
Mindig jól rajzoltam az iskolába, később aztán levelező végeztem a tanárképzőn, a rajzbiológia szakot, csak egy pár évig tanítottam. Nagyon szerettem különösen a rajzot tanítani, a gyerekek egyszerűen meg volt bűvölve az igazgatóm is, hogyha jött óralátogatásra, mert egy MUK mellébeszélés nem volt, nem drákói fegyelem volt az órákon, hanem kedvel rajzoltak, és fölszabad volt állni, és oda menni, és nézni, és végén értékeltünk, és kiállítást csináltunk, meg ilyen dolgok. A gyereknek örökké nyújtani kell valamit. A gyerek, mint egy szivacs, beszívja a tudást, a gondolatokat, az érzelmeket, mindent, és mindenre fogékony a gyerek.
És a rajzbiológia szakból kicsit következett ez a teremtéskönyv.
Igen, és igen, igen. És az embernek ki kell magából hozni, amire képes. Ez nem tudom, ez isteni varázsvesző is, hogy ezt tovább kell adni, nem tudom. Ez kikívánkozik az emberből. Kikívánkoztak ugye ezek a rajzok, ez a gügyögés a gyerekekhez, bár azt hiszem és remélem, hogy a könyvem talán nem gügyögő, csak ugye leszálltam a kisgyerekek szintjére, de mindig felnőtt számba vettem a gyerekeket. És mindent fel tud fogni a gyerek, csak egy kicsit más nyelven.
Akkor a következő könyv az a 10 parancsolat lesz.
Így a gyerekeknek írtó nagy szükségük lenne, mert a morálunk ott van, ahol van. Én szerintem nem lehet erkölcsöt építeni Isten nélkül, és a 10 parancsolat nélkül. Hisz én, hogy egyedül élek, én örökké ugye gondolkodom. Racionálisan is meggyőződésem az, hogy csak Biblia, tehát vallási alapon épülhet föl igazán az életünk. Csak így bírhatjuk ki az életnek a kihívásait. Ez egy abszolút meggyőződésem. Tehát, ha nem a Szentírással akarom magam meggyőzni, hanem észérvekkel, akkor is áll ez a dolog. Én nem tudom, hogy találok-e kiadót, mert ezt aztán a család adta össze. Tényleg igaz, hogy küld a Jóisten mindig segítőt.
A könyveket megvásárolhatják Budapesten a Kossuth Lajos utca 1 szám alatt a Családok könyvesboltjában, valamint a Harmat kiadó könyvesboltjaiban. További híreink.
A több mint 900 éves Johannita rend mellett működő Johannita segítőszolgálat ez évben ünnepli 20 éves újraalakulását Magyarországon. Jótékony célú zenés áhítat keretében adnak hálát az elmúlt időszakért. November 28-án 17 órakor Budapesten, a Torockó téri református templomban. A Csillaghegyi esték sorozat keretében Matuska Márton Újvidéken élő nyugdíjas újságíró tart előadást, Megvert pásztorunk, adalékok Gahal János torontálvásárhelyi református püspök életrajzához címmel. A Csillaghegyi Református Egyházközség gyülekezeti termében november 18-án szerdán 18 órától. Ignác Rózsa 100 éve született. A református erdélyi származású írónő emlékére a Budapesti Országos Színház Történeti Múzeumban ma 17 órakor nyitják meg a centenáriumi kiállítást. A Párbeszéd hete program sorozat keretében kerül sor 5. alkalommal a Szolidaritás éjszakájára Szegeden, a Dugonics téren november 19-én este 6-tól reggel 6-ig. A program célja többek között a hajléktalanokkal kapcsolatos előítéletek, félelmek megelőzése és megszüntetése. Egységet építő konfliktuskezelés címmel tart előadást Pálhegyi Ferenc, a Bibliai úti kalauza házassághoz elnevezésű előadássorozat keretében november 23-án 18 órától Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt. A késő reneszánsz és korabarokk korából hallhatnak zenei összeállítást a Tabulatúra régi zeneklub következő összejövetelén november 23-án 19 órától Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Ahogy már hallhatták, jótékonysági koncertet tartanak a budapesti Káposztásmegyeri református templom építéséért a Zeneakadémia nagytermében november 20-án délután 15:30-tól. Balogh Zoltán lelkipásztor tart evangelizációs sorozatot Szállj le hamar címmel a Budahegyvidéki Református Egyházközségben november 23-ától 29-ig esténként 6 órától. A kelenföldi barokkesték következő alkalmán november 21-én 17 órakor Varga László orgonál, Weckmann, Brahms, Bach és Mendelssohn műveket.
Hallgassuk meg Isten szavát János apostol első levelének 4. részéből. Testvéreim, ne minden léleknek higgyetek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Fiaink nagy örömmel vettek elő a Minap egy játékot, amelyben természettudományos kérdésekre kell válaszolni ahhoz, hogy tovább léphessen az ember a társasjáték tábláján. Boldogan mondják a helyes megfejtéseket helyettem, hogy mekkora a legnagyobb medve, mire képes a gepárd, meg a lazac, és így tovább. Ők is, és általában az emberek, egyre nagyobb csodálattal nézik a természetet. Amennyivel kevésbé érezzük, hogy az emberi tettek csodálatra méltóak, annyival erősebben fordulunk állatok és növények felé. És valóban sokszor tapasztaljuk, hogy egy állat jobban megérzi ösztönével a veszélyt, vagy a jó eledelt, mint mi emberek. Pedig ez a belső megérzésnek nevezhető műszer az, ami megőrzi az életünket. Szükségünk van valami belső képességre, amely képes szétválasztani az otthont a nem otthontól, az életadót a halálthozótól. Egy olyan korban élünk, ahol számos szép szót az ellenkezőjére fordít a mindenkit befolyásoló hírközlés. Bemocskolnak embereket, de nem tudjuk pontosan ki és miért sarazza be éppen az egyiket, még a másik talán eltűnik valahol. Minden olyan kétes lett, és nem tudjuk, kiben miféle élet lakik. Még a betegségek mellé is kételyek kerülnek, amelyeket eddig tudományosnak hittünk. A Biblia azt mondja, hogy a lelket csak Isten maga képes megvizsgálni. Sokszor azt érezzük, belépve egy-egy hajlékba, itt nem jó a levegő. Máskor pedig azt, mintha valami melegség övezne körül bennünket egy-egy ember közelében. Ki fejti meg ezt a titkot? A Biblia szerint Isten ajándéka az, amikor valaki képes a lélek megítélésére. Nemrég még valamilyen középkori gondolatnak tűnt ez, hogy a lelkeket szét lehet választani. Talán eretnek üldözése is gondolhattak sokan, de ma úgy gondolom teljesen érthető ez a kifejezés. A lelkek megítélésének ajándéka. Szinte ömlik ránk a sajtóból egy olyan lélek, amely bomlaszt, amely elbizonytalanít, félelmet kelt, kétségbe ejt. Ugyanakkor most ez a szó is, ugyanannak a rádiónak a hullámai jut tovább. Talán most sokan ülnek autóban, vagy kavargatják a levest, vagy ki tudja, mit csinálnak, és a sok ezer elröpülő szó között hallják az én szavamat is. Ki tudja már, kire hallgassunk. János apostol azt írja, hogy aki tűzön vizen át, akár a mártír halálban is vallja, hogy Jézus a Krisztus, aki testben jött erre a földre, abban Isten lelke lakik. Nehéz ezt a mai nyelvre lefordítani. Talán valahogy így lehetne. Aki a testében és lelkében egész valójában tapasztalja Isten jelenlétét a földön, aki nem futóélményként, nem csupán az élete egy-egy szeletére vonatkoztatva tapasztalja Isten szeretetét, abban lakhat Isten lelke. Ezt a lelket nem lehet úgy megérteni, mint egy fényképet. Nem lehet tesztelni, vizsgálgatni. Csak akkor kaphatunk jó eredményt arról, hogy valakiben Isten lelke lakik, ha mi magunk is érintettek vagyunk, ha Isten lelke bennünk is otthonra talált. Ezzel szemben a gonoszság nagyon is képes arra, hogy mindenütt jelen legyen. Hat ránk, ott van velünk, és sokszor nem is vesszük észre, mennyire a hatás alatt vagyunk. Félelmeket öntenek ránk. Látszat valóságok válnak óriásivá. Árnyékok lesznek valóságos ellenségeink. De Isten nem ad félelmet nekünk, soha. Sajnos nagyon kevés ember van, aki józanul képes mérlegelni, és ami lesújtó, ami elvisz a szeretet útjától, azt kidobja az életéből. Nem kívánom senkinek, hogy átélje a gonoszság rezonanciáját, amikor egyik félelem a másikra talál, akár vallásos köntösben is. Viszont kívánom mindenkinek, hogy Isten adja meg azt a képességet, hogy meghallja Isten lelkének szavát, képes legyen megkülönböztetni ezt a szót minden mástól, és követni. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Megtalálhatnak bennünket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Várjuk számítógépes leveleiket is a reformatusok@levele.hu címre. Lelki kérdésekkel minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.